28. Lucas úgy érezte, mint a hajnali 3 lenne, mintha napok óta ébren lett volna, pedig a helikopter alig pár perccel 10 előtt emelkedett fel vele, Dellel és Olsonnal a gyomrában. Mielőtt elindultak volna, Lucas felhívta a Howell megyei sheriff irodáját, kérte a sheriffet, és gyorsan összegezte neki a helyzetet. Megkérte a sheriffet, hogy küldjön értük egy autót a Sheridan repülőtérre, a Brant Riverhez legközelebb eső leszállópályára. A sheriff 2 autót ígért, és azt mondta, hogy maga is kimegy. Érdekes eset, mondta. Az út valamivel több mint 1 órát vett igénybe. Lucas közönyös volt, csak a merev szárnyú gépek rémítették. Azok, ha lezuhannak, az utasok szinte biztosan palacsintává alapulnak. A helikopterrel egy kicsit jobb esélye van az embernek. Minneapolis fölött nagyrészt felhős volt az ég, de Sheridanben kristálytiszta jégbolt alatt szálltak ki a gépből. 2 Ford Explorer várta őket, a sheriff és 2 embere szálltak ki a kocsikból, hogy üdvözöljék Lucasékat. A sheriff így szólt. Szóval, ki lesz az első? A Fryer fiú? Igen, mondta Lucas. Ha nincs a környéken, akkor is szeretném megnézni a házát, és beszélnék a szüleivel is. Hát, ha kiderül, hogy volt valami köze Ellie-hez.
Nem lesz könnyű házkutatási parancsot kapni, ha csupán körül szeretne nézni, mondta a sheriff.
Szögletes vállú és arcú, kefebajuszos férfi volt. Farmer nadrágot és cowboy csizmát viselt.
A mi jogászaink nem túl kooperatívak.
A rendőrkapitányság dolgozóin kívül 5 ember tudott a ma este lelőtt illetőről, mondta Lucas. Köztük van Olson úr is, akiről tudjuk, hogy hol volt ma este. A másik 2 Brant Riveri házaspár otthon volt. De ha Fryer nincs itt, már pedig csak egy saját helikopterrel érhetett volna vissza, akkor szerintem mindenképpen érdemes volna utána nézni. Egyszer régen volt szexuális kapcsolata Ellie-vel.
Ja, ő az, mondta az egyik sheriff helyettes. A tiszteletes? Szerinted, kérdezte a sheriff az emberét, ő volt?
Amennyire én tudom, Fryer csak egy régi haver, mondta a helyettes. Semmi komolyat nem követett el az évek során. És a szüleitől megtudta, hogy Spooner a gyanúsított, kérdezte Lucas.
Hát, így már lehet, hogy kaphatunk engedélyt, szólt a sheriff. Különösen, hogy az Ellie ügyről van szó.
Akkor gyerünk, szólt Lucas. Dell és Lucas a sheriff terepjárójába ült, Olson meg a 2 helyettessel került egy kocsiba. Amikor elindultak, Dell így szólt a sheriffhez.
Megmondtam az embereinek, hogy tartsák a szemüket Olsonon, mondta. Még ő sem teljesen tiszta. Vigyelni fognak, mondta a sheriff.
Ezután elővette a mobilját, keresgélni kezdett a telefon könyvében, majd az egyik névnél megnyomta a hívógombot. Egy perc múlva így szólt a telefonba.
Hé, szevasz Carl, én vagyok. Tudsz valamit Fryerről?
Igen.
Mikor? McLeodnál?
Aha. Aha.
Akkor arra megyünk.
A sheriff megszakította a kapcsolatot, és Lucasra nézett.
Hát, lehet, hogy tartoztak az ördögnek egy úttal. A Brant Riveri sheriff azt mondja, hogy nemrég futott össze valakivel, aki látta Fryert a haverjaival biliárdozni a McLeod nevű kocsmában a tóparton. Kb. Fél órával ezelőtt.
Az Isten verje meg, mondta Lucas.
Mi legyen? Kérdezte a sheriff.
Na már itt vagyunk, legalább beszéljünk vele, mondta Lucas. Aztán mehetünk felébreszteni Bentoánékat és Packardékat, hát ha tudnak mondani valami használatot.
Innen kellett jönnie,
Olson felől. De Lucas már nem volt annyira biztos abban, amit mond.
És ha megint a kapitányságról jutott ki az információ? Vagy ha Olson hazudott, és az ő embere volt a tettes? Mondjuk az egyik követője, aki azt hiszi, hogy Olson maga Jézus.
Ahogy gondolja,
mondta a sheriff. Rádión átszólt a másik kocsiba, és McLeod kocsmája felé kanyarodtak. McLeod kocsmája pontosan olyan volt, mint a több száz tóparti társa. Hóborított a parkoló, oldalt az összelapátolt hókupacokkal, faborítás utánzat, kicsi ablakok az első eresz alatt, egy adventi koszorú a bejáraton, és egy motoros szán a ház mellett.
Minneapolisban még nem is havazott az idén, mondta Lucas, ahogy bekanyarodtak a parkolóba. Hát, az már szinte Miami, mondta a sheriff. Gondolom, ez az irodában lévő jukka pálmát jelenti, mondta Dell Lucasnak.
A bárma mindenki elhallgatott, amikor beléptek. Lucas érezte, hogy minden tekintet rájuk szegeződik.
Elindultak a biliárd szoba felé, át a roston sülő hús felhőjén. A helyettes, aki ismerte a tiszteletest, így szólt. Ő az a piros inkben. Louis Fryer az ötös számú golyóra összpontosított, amikor észrevette, hogy közelednek. Felegyenesedett, letámasztotta a dákóját, és így szólt. State sheriff! Zavartnak tűnt, aztán meglátta Olsont, és így szólt. Szia, Tom! Sajnálom, Elit. A sheriff szólalt meg.
Velünk tudnál jönni pár percre? Csak kérdeznénk valamit.
Hát persze, mi a gond? Adta át Fryer a dákot az egyik haverjának.
Úgy tűnik semmi, de azért pár kérdésünk volna, mondta a sheriff.
Az egyik sarokban ültek le, távol a bárpulttól. Lucas gyorsan elmondta Fryernek a problémát.
Igen, mondták anyámék, mondta Fryer. Spoonernek hívják, igaz? Bankár.
Elmondta bárkinek? Kérdezte Lucas.
Hát, igen, nekik.
Mindjárt megfordultak, és megnézték a három férfit, akikkel Fryer játszott.
Mikor?
Azt hiszem, péntek este. A szüleim nagyjából 10 körül értek haza, akkor esett le a hó is. Hát mentem, hogy letoljam a havat a feljárójukról, és akkor mesélték el. Aztán lejöttem ide inni valamit, és aztán tudja, elmondtam pár embernek.
Na és maga szerint ők továbbadhatták valakinek? Kérdezte Lucas.
Hát, figyeljen, mondta Fryer.
Kétlem, hogy volna olyan ember Brant Riverben, aki nem hallotta volna ezt a nevet. Anyáméknak elmondták Bentoánék, a szüleim meg gondolom továbbadták pár embernek, és gondolom a Bentoánék úgy terjesztették, mint egy prédikátor az igét. Itt mindenkit érdekel, hogy mi történt Elivel. Ő az egyetlen híres ember, aki ebből a városból kikerült.
A fene vigyel, mondta Lucas.
A sheriff intett a három férfinak.
Ide tudnátok jönni egy percre?
Amikor oda jöttek az asztalhoz, a sheriff így szólt.
Arra volnánk kíváncsiak, hogy Louis-n kívül hallottatok-e mástól erről a bankáról, az Eli gyilkosság gyanúsítottjáról. Csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyire terjedt el a hír.
Ketten ismerték be, hogy továbbadták az értesülést, és kettejük már hallotta a nevet szombaton vagy vasárnap. Szóval mindenki tudja a városban, mondta Lucas.
Mindenki, válaszolt a zöldinges rác.
Nem úgy mi történt? Valaki lelőtte a seggfejet?
Lucas ránézett.
Pontosan, valaki lelőtte a seggfejet.
Tényleg?
A fiúk részleteket is akartak hallani. Lucas megrázta a fejét, és így szólt.
A kérdés az, hogy van-e a városban valaki, aki képes ilyesmire?
A sárga flanellinges srác válaszolt.
Mivel lőtt?
Egy karabéllyal lőhetett, úgy 50 méterről, és mellel lőtte.
Nem túl ügyes egy karabéllyal, mondta a harmadik kék inget viselő fiatalember.
Én 50 méterről nyakra mennék.
Te mindig nyakra mész.
Ezzel csak az a baj, hogy nagypapa leszek, mire végre hazahozol egy szarvast, mondta Fryer.
Nem egy 44-es magnum volt? Kérdezte a sárga inges.
Lucas és Dell azonnal a srácra összpontosított.
Tessék?
44-es magnum volt?
Igen az, válaszolt Lucas, most már mindenki a sárga inges fiút nézte. Ki vadászik 44-es magnummal?
A sárga inges a barátaira nézett.
Tudjátok, ki jár olyannal?
Az a faszkalap Martin Scott.
Fryer a homlokára csapott.
Hát persze, Steve.
Lucasra nézett.
Martin Scott volt az.
Ki az?
Egy balfasz kólásautó sofőr Howell megyéből, mondta a sárga inges. Egy 44-es Ruggerrel jár vadászni. Világ életében rá volt kattanva Elire. De durván, ingyen dolgozik Eli szüleinek, nyírja a kertjüket, meg ássa, meg minden, mert abban reménykedik, hogy ha Eli visszajön, a szülők majd engedik, hogy eljárjon hozzá. El szoktam mesélni, hogy egyszer látta a lány mellét a medencéjükben, mondta a zöldinges. Azt mondtam neki, hogy hazug faszfej, mert Howell megyében senki sem látta annak a lánynak a mellét, csak a tiszteletes, de ő is csak egyszer. De Martin ragaszkodott hozzá, hogy látta.
Most már rajta kívül vagyunk, vagy 66 milliónyian.
Bökte ki a sárga inges, aztán eszébe jutott, hogy jelen van Olson is. Így nagyot nyelt, és így szólt.
Bocs, Tom.
Tök bolond a csávó. Azt hiszi, hogy a Coca-Cola hadsereg katonája. Egész nap nem veszi le a kólás munkaruháját, mondta a kék inges.
Igen, csak tudod mi van? Szólt a zöld inges.
Nem lehetett ő.
Már miért ne lehetett volna?
Csak ő lehetett, mondta Fryer. Nem, és tudod miért? Tette keresztbe a karját a zöldinges. Miért? Kérdezte Lukasz. Mert egy csomó embert lőttek le hétfőn, nem? Nem hétfő volt?
Lukasznak erősen gondolkoznia kellett. Úgy tűnt, mintha egy évezreddel ezelőtt történt volna. De Marcyt hétfőn lőtték meg, és a többieket is.
Igen, válaszolt, hétfőn volt.
A zöldinges diadalmasan nézett végig a barátain.
Martin hétfőnként dolgozik. Ja, tényleg, mondta Fryer. Az pedig, hogy az a genyóláda Rand Waters elengedje, esélytelen. Az egy mocsok rabszolgahajcsár, tette hozzá a zöldinges.
Hát az biztos, hogy semmi pénzért nem dolgoznék neki, mondta a kékinges.
Az egy igazi szemétláda. A múltkor láttam, ahogy felemelte egy Chevy Camaro hátulját a River utcán.
Hát az egy könnyű kocsi, mondta a sárga inges.
Hát azért kíváncsi volnék arra, ahogy te felemeled, mondta a zöldinges. Kipukkadnának a golyóid, mint a lufik.
Lukasz közbevágott.
Fel tudná hívni valaki ezt a Waters-et, és megkérdezni, hogy Scott tényleg itt volt a hétfőn?
Majd én felhívom, mondta a sheriff.
Ha nincs otthon, biztos a portban lesz a feleségével, mondta Fryer.
A sárga inges fizetett egy kört, ahogy a bárpulthoz csoportosultak. A sheriff elkérte a csapostól a telefonkönyvet, és a konyhából elintézett egy sor telefonhívást. Miután visszajött, így szólt.
Ezt hiszem, ki kéne mennünk Martin házához.
Igen?
Igen. A múlt hétfőn szabadnapos volt. Azt mondta, hogy fel kell mennie Minneapolisba, hogy segítsen Olsonéknak Ellie-vel kapcsolatban. Azt mondta neki, hogy ha nem engedi el, akkor kilép. Elég komoly volt.
Lukasz Fryerre nézett.
Tudja, hol lakik? Kérdezte. Nehéz elmagyarázni, de mutathatjuk az utat, válaszolta Fryer.
Konvojban hagyták el a kocsmát, elől ment a srácok két pikapja, őket követték a sheriff terepjárói. Átmentek Brant Riveren, és a falu túloldalán ráfordultak egy mellékútra, amin vagy 100 métert haladtak. Martin Scott egy kicsi faházban élt, ami mellé egy hulladékanyagból összetákolt garázs támaszkodott. A behajtón a havon látszott egy pár keréknyom, de a ház környékén nem láttak járművet, és csak az egyik ablakban látszott némi fény. A ház tetején egy tányér antenna csücsült. A háztól nem messze, a behajtó mellett pedig egy gáztank állt, pár deszkából összeütött tető alatt.
Nincs itthon, mondta Fryer a sötét házra nézve.
A csoport a két explorer körül áldogált.
Biztos? Kérdezted el. Nem lehet, hogy csak alszik.
Fával fűt, és nincs füst, mondta Fryer.
Várjanak már egy kicsit, mondta Lukasz a sheriffnek. Del?
Lukasz és Del elővették a fegyverüket, és a házhoz mentek. Lukasz kopogott, majd dörömbölt az ajtón, de életnek semmi jele sem volt. Kinyitotta a külső zsalut, és megpróbálta elfordítani az ajtógombot. Zárva. A sheriff odajött hozzájuk, és így szólt.
Nézzünk körül hátul!
A háznak volt egy hátsó tornáca, de a hátsó kijáratot láthatóan keveset használták. Az ellapátolatlan szűz hótól ki se lehetett volna nyitni. Lukasz felment a hátsó tornácra, és megpróbált belesni az ablakon.
Kér egy zseblámpát?
Kérdezte a sheriff. Átadta Lukasznak a zseblámpáját. Lukasz bevilágított az ablakon, és egy konyhát látott. A sárga inges odament a garázshoz, és belesett a két ajtó közötti résen.
Nincs itt a pikapja, szólt.
Lukasz átment a ház túlsó oldalára, de el és a sheriff követte. Az egyik ablakon nem volt teljesen elhúzva a függöny. Lukasz derre nézett.
Ha tartok bakot, be tudsz nézni?
Gondolom, igen.
Lukasz bakot tartott a két tenyerével, Del beleállt, és Lukasz felemelte az ablakhoz. A sheriff a kezébe adta a zseblámpát, és Del benézett a két függöny között. Egy perc múlva így szólt.
Oké.
És Lukasz leengedte. Del visszaadta a zseblámpát a sheriffnek, és így szólt Lukasznak.
Ő az.
Mit láttál?
Addigra a négy srác és a két helyettes is odaértek.
Nézd meg magad, válaszolta Del. Ide tudna állni valaki az egyik pick-up-pal?
A sárga inges odarohant a kocsijához, villámgyorsan lekanyarodott a felhajtóról és a ház túloldalához állt. Lukasz elvette a zseblámpát Deltől, majd minnyáján felálltak a kocsi platójára. Lukasz bevilágított az ablakon. A szoba egykor hálószoba lehetett, most azonban szentély volt.
A falak Ellie Mason ezernyi arcáról készült fotókkal voltak borítva, mintet gondosan körbevágta és a falra ragasztotta a szentély gondozója. A szembe falról vagy ezer egyforma zöld szempár nézett rájuk. A szoba közepén egy egyszerű faszék állt, aki abban ült, mindegyik szempárral szemezhetett. A sheriff elvette a lámpát, motyogott valamit, majd az egyik helyetteséhez fordult.
Menj és rángasd ki Stewie-t az ágyból, és kérd tőle házkutatási parancsot. Mondd meg neki, hogy most azonnal kell. Mondd meg neki, hogy 10 perccel ezelőtt lett volna rá szükség, mert már bent vagyok a házban.
Lucas pedig hozzátette. És tudja meg a fickó rendszámát, meg a kocsi a márkáját és színét. Gyorsan! Egy 97-es Dodge metal fekete, elől vastag hűtővédő csövek, az ajtón pedig fekete felirat, Martin Scott, mondta a sárga inges. Ahogy visszasétáltak a ház elé, Lucas felhívta Rosemary-t.
Még nincs meg, de tudjuk, hogy kit keresünk, mondta. Egy helyettes mindjárt felhívja a mi diszpécserünket. Lesz egy rendszám, meg egy jármű leírás, amit azonnal köröztetni kell.
A sheriff nemes egyszerűséggel betörte az első ajtó üvegét, benyúlt és kinyitotta a házat. Megmondta a 4 srácnak, hogy ne menjenek el, de nem engedte be őket a házba. A sheriff, Lucas, Dell és a másik helyettes mentek be. Bűz fogadta őket.
Mintha megnyúzott volna valamit, mondta a sheriff.
A szentélyhez mentek és benéztek. Kintről csak a szembefal látszott, be kellett menni a szobába, hogy lássák a szoba falai, és a plafon is tele van Ellie arcaival. A sheriff megrázta a fejét.
A hideg kiráz, mondta. Egy szép nyári napon látom úgy, hogy Ellie még élve szaladgál, akkor is felállna tőle a hátamon a szőr.
Hát egy kicsit tényleg túlzás, értett egyet Lucas.
A zöld inges jelent meg a bejáratnál.
De nem mehetnék be egy percig, aztán mennénk is vissza McLeodhoz, mert rohadt hideg van, csak úgy itt áldogálni.
A sheriff Lucasra nézett, aki vállat vont.
Nekem mindegy. Talán meglátnak valamit, amit én nem.
Így aztán a sheriff beengedte őket, miközben Lucas és Dell körbenéztek Scott hálószobájában és konyhájában. Találtak egy doboz 12-es sörétes lövedéket, de sörétes fegyvert nem. Egy Winchester Magnum, meg egy 22-es Ruger fél automata karabély viszont előkerült.
Vagyis valószínűleg van nála egy sörétes is, mondta Lucas.
Mindjárt beszólok, mondta Dell.
A kicsi nappaliból fekete bársony függönyök zárták ki a fényt. Az egyik falhoz dívány volt tolva, azzal szemben egy hatalmas képernyős Sony TV, mellette egy hi-fi torony állt. A dívány mellett egy Nintendo, mellette egy doboz tele játék kazettákkal, de volt egy Dreamcast és az ahhoz tartozó játékkupac is. A szobában 5 kicsi hangszóró volt szétszórva, a tévé alatt egy akkora mély nyomóval, mint egy szemetes kuka.
999 csatornányi szarból választhatok, idézte Dell a Pink Floydot.
A konyhában semmit sem találtak. Épp az utolsó srác jött ki a szentélyből, megjelent a konyhában, kinyitotta a hűtőt, elővette egy sört, és egy mozdulattal lecsavarta a kupakját.
Te mit csinálsz? Kérdezte a sheriff.
Neki már úgy se kell, mondta a sárga inges. Csak pocsékba menne.
Én is kérek egyet, szólt Fryer.
A sárga inges kinyitotta a hűtőt, és neki is adott egy sört. Ahogy lecsavarta a sör kupakját, Fryer így szólt.
Az a helyzet Martinnal, hogy mindig azt hitte, híres lesz.
Szinte semmi másra nem gondolt.
Azt hitte, hogy majd alulról építkezik Brant Riverben, és ha keményen dolgozik, nem keveredik bajba, akkor a kóla majd kiemeli. 10 éve vezeti azt a nyomorék teherkocsit, kockásra dolgozta a seggét, de 1 centit sem került előrébb.
Ivott egy kortyot, majd hozzátette.
Errefelé ez a karrier.
Maga szerint képes volna embert ölni? Kérdezte Lucas.
Senki sem menne elvadászni vele, mondta a kékinges. Egy kicsit jobban szereti a fegyvereket, mint kéne. Volt egyszer, hogy valaki jött be a magas lesről, Ray McDonald volt, szólt közbe sárga ing.
Kéking folytatta.
És összefutott Martinnal, az meg ilyet szólt neki, cigizel, azt meg a szarvas egy mérföldről is megérzi.
Ray hazamegy, lefekszik aludni, és már az ágyban fekszik, amikor eszébe jut, hogy vagy fél mérfölddel azelőtt eldobta a cigijét, hogy Martinnal összefutott. Kéking Lucasra, Derre és a sheriffre nézett, olyan arckifejezéssel, ami azt mondta, ez fontos. Lucas megértette a nézést. A fegyvere távcsövével figyelte.
Bezony.
Ray majd összeszarta magát, amikor rájött. Martin Scott figyelte, ahogy ő dohányzik. Méghozzá a magnumja távcsövével.
De nem lőtte le, mondta Del.
De az biztos, hogy gondolt rá, mondta Kéking. Martin kurvára nem normális. Még akkor sem volt az, amikor óvodába jártunk. Később, aznap éjjel, amikor Lucas, Del és a holt fáradt Tom Olson visszafelé repültek Minneapolisba, még telefonált a sheriff.
Van egy rossz hírem,
mondta. Ó, ne, mondta Lucas. Nincs rá időnk.
Scottot nem találtuk meg, de a kocsiját igen,
mondta a sheriff.
A kólás teherkocsi mellett parkolt a disztribúciós központ garázsában. Felhívtuk Randy Waters-t, és azt mondta, hogy Scott ott szokott parkolni, ha nagyon hideg van, mert az ő garázsában nincs fűtés.
Viszont ma éjjel nincs is olyan hideg, szólt Lucas. Mennyi lesz?
Talán mínusz 10,
mondta a sheriff. Az semmi, mondta Lucas. Semmi.
Az igaz, viszont Scott nincs sehol. De még ha Minneapolisban van is, a kocsiját nem érdemes keresni.
Figyeljenek, mondta Lucas. Ha nem lesz meg, talán a munkahelyére bemegy. Lucas elmondta Delnek a híreket, aki megrázta a fejét.
Pedig csak ő lehet, mondta Del. Láttad a szobáját.
De akkor mit csinál? Stoppol?
Valahogy csak eljutott. De jó tudni a kocsiról.
Félúton Lucas így szólt. Csak most jutott eszembe. Emlékszel a kínai csajra a Matrix épületben? Egy-két másodpercre látta a gyilkost, és azt hitte, hogy az automaták karbantartója volt az. Azt is mondta, hogy egy kicsit húsos figura volt, és Jal is olyanra emlékezett, amikor valaki megpróbált betörni hozzá valamelyik éjszaka. De amikor a Szent Póli rendőrök elővették a karbantartót, az egyáltalán nem volt húsos. Kifejezetten sovány volt.
Igen.
Fogadok, hogy az a seggfej Martin Scott is a kólás egyenruháját viselte. Az egyik srác azt mondta, hogy napi 24 órában hordja. Gondolom ezért hitte a csaj, hogy a karbantartó az.
Ez nem túl erős, mondta Del.
De azért ott van.
Ez asszony szétrúgja a seggem,
mondta Del közvetlenül leszállás előtt.
Ez a viszel?
Igen, de előtte guruljunk el Jaelhez. Megnézem, hogy kiterjesztették az őrök gyűrűjét.
Oké.
Lucas kocsiját a motelnél hagyták, mert az csak két személyes, és Olson régi Volvójával mentek ki a reptére.
Én visszamegyek a völgybe, mondta Olson, miközben a motel felé vezetett. Vissza Fargóba. Holnap. Hívjon fel valaki, ha végre kiadják a holtesteket. Visszajövök eltemetni a családomat, de egy percig sem maradok itt tovább. Ez a város a pokol elővárosa.
Ugyan már. Nem rossz helyez, mondta Del.
Csak gondoljon az elmúlt hétre, mondta Olson.
A hangja halk volt, csendes.
10 nappal ezelőtt még volt egy családom. Most nincs senkim. De erről nem annyira egyes emberek tehetnek. Az ő lelkük is csak át akar jutni az életen. A kultúra tehet róla. Ez egy halott kultúra. Benne élünk. Ez jön a tévéből, a magazinokból, az internetről és a videójátékokból. Nézzék meg, micsoda televíziója volt annak a szerencsétlen Martin Scottnak a szobájában. Az és a kocsija volt a két legértékesebb tárgya. És az a rengeteg játék. És ez egy keményen dolgozó ember volt. De ez a kultúra kiégette. Utána nyúlt a tányér antennáján át, és keményen megmarkolta. Ezt Fargóban is látjuk, de ott még lehet ellene tenni valamit. Itt mindennek vége. Késő. Majd meglátják. Ugyan, hagyja már abba, mondta Del.